Második kazetta, második sáv. Negyedik fejezet, a foltozott üst. Napokig tartott, amíg Harry megszokta a ráköszöntött nagy szabadságot. Életében először volt rá módja, hogy akkor kerjen fel és akkor legyen, amikor neki tetszik. Emellett szabadon mehetett bárhova. Igaz, csak az abszolút hosszában, de mivel ez a kanyargós, macskaköves utca zsúfolva volt izgalmasabbnál izgalmasabb varázsló szaküzletekkel, Harry nem is érzett kísértést arra, hogy megszegje Caramelnek tett ígéretét, és visszalátogasson a Mowgli világba. Mivel a reggeliét mindig a foltozott üstben költötte el, naponta megnézhette magának az újonnan érkezett vendégeket. Voltak itt fura kis falusi boszorkányok, akik bevásárolni utaztak fel a városba, azután tiszteletre méltó varázslók, akik a transformációs szemle legújabb cikkeiről cseréltek eszmét, egyik nap pedig feltűnt egy feltűnően banyaszerű alak is, aki vastag gyapjusál mögé rejtette arcát, és egy tányér nyers májat rendelt. Reggeli után Harry kiment a hátsó udvarba, elővette a varázspárcáját, és megkocogtatta vele balról a harmadik téglát a kuka fölött. Azután hátralépett, és megvárta, amíg a fal helyén feltűnt az abszolútra vezető átjáró. Harry azzal töltötte a hosszú nyári napokat, hogy a boltokat járta, vagy leült egy-egy kávéház teraszára. Miközben megebédelt a színes napernyők alatt, a többi vendéget nézte, akik vagy legújabb szerzeményeiket mutogatták egymásnak. Ez kérlek szépen egy lunaszkóp, többet nem kell holnaptárakkal ballódnom, vagy Sirius Black esetéről beszélgettek. Egyetlen gyereknek se lenne szabad felügyelet nélkül elmenni otthonról, amíg Blacket vissza nem viszik Azkabanba. Harrynek nem kellett többé gyertyafénynél takaró alá bújva írnia a házi feladatát. A ragyogó napsütésben kiülhetett Florian Fortescue padlatszalonja elé. Dolgozatai megírásához nem egyszer magától Florian Fortescue-tól kapott segítséget, aki nem csak hogy rengeteget tudott a középkori boszorkányüldözésekről, de fél óránként ingyen fagylaltkehellyel kedveskedett Harrynek. Miután Harry meglátogatta Gringotts-beli széfjét, és feltöltötte erszényét arany galleonokkal, ezüst csarlókkal és bronz knútokkal, komoly önfegyelemre volt szüksége, hogy ne költse el nyomban egész vagyonát. 5 éve volt még hátra a Roxfordban, s cseppet sem vágyott rá, hogy Dursley-éktől kelljen pénzt kérnie varázslókönyvekre. Ha nem így áll a helyzet, bizonyára megvette volna, hogy csak egy példát említsünk, a tömör aranyból készült szép köpkőkészletet. A köpkőjáték a golyózás mágikus változata volt. Pontvesztés esetén a golyók kellemetlen szagú folyadékot fröcsköltek az ellenfél arcába. Szívesen magáénak tudta volna a világmindenség üvegbórába foglalt mozgó modelljét is, ami feleslegesítette volna számára a további csillagászatórákat. A legnagyobb kísértést jelentő tárgyat azonban érkezése után egy héttel fedezte fel kedvenc boltjában, a Quidditch-a javából sportszaküzletben. Harry kíváncsiságát felkeltette a boltban összeverődött tömeg. Előre furakodott hát az izgatott boszorkányok és varázslók között. Végül megpillantotta a nagy érdeklődés tárgyát. Egy újonnan emelt pódiumon a legkáprázatosabb seprű állt, amit Harry valaha látott. Most dobták a piacra. Prototípus magyarázta egy szögletes álló varázsló a társának. Ez a leggyorsabb seprű a világon, ugye apa, nyávogta egy Harrynél jóval fiatalabb fiúcska, apja kezét rángatva. Az ír nemzetközi klub már is 7 darabot rendelt ebből a csodából, harsogta a tömeg felé a bolt tulajdonosa. Ez lesz a világkupa slágere. A Harry előtt álló nyurga boszorkány odébb lépett, így Harry elolvashatta a seprű melletti táblát. Tűzvillám. Egyedileg gyártott, kézzel számozott, csúcsminőségű versenyseprű. A gyémánt kemény bevonattal ellátott áramvonalas kődisfanyél, valamint az aerodinamikai szempontok szerint tervezett, válogatott nyírfavesszők alkotta farok, egyedülálló stabilitást és tökéletes iránytartást garantál. A tűzvillám 10 másodperc alatt gyorsul fel 250 km/h sebességre, a biztonságos megállásban blokkolásgátlóval ellátott fékező bűbáj segíti. A fogyasztói áról érdeklődjön az eladónál. az árról érdeklődjön az eladónál. Harry bele sem mert gondolni, hány aranyat kérhetnek a tűzvillámért. Soha semmire nem vágyott még ennyire. Másfelől viszont a jelenlegi Nimbus 2000-esével sem veszített még meccset. Ha már amúgy is van egy kitűnő seprője, mi értelme lenne kiüríteni a széfjét a tűzvillámért? Nem kérdezte hát meg az árat, de attól kezdve minden nap visszatért az üzletbe, csak hogy megcsodálja a tűzvillámot. Takarékosság ide vagy oda, volt néhány dolog, amit mindenképp be kellett szereznie. A patikában feltöltötte bájital alapanyag készletét, s mivel az iskolai tallárját rég kinőtte, vásárolt egy nagyobbat Madame Malkin tallárszabászatában. Végül, de nem utolsó sorban, új tankönyveket kellett vennie, már csak azért is, mert az addigi tárgyak mellett harmadévtől felvette a jóslástant és a legendás lények gondozását is. A könyvesbolt kirakata elé lépve érte az első meglepetés. Az üveg mögött a szokásos rajztábla méretű aranybetűs varázskönyvek helyett egy tágas vasketrec állt, benne a Szörnyek szörnyű könyvének vagy 100 példánya. Az agresszív nyomdatermékek fáradhatatlanul püfölték és marcangolták egymást. Csak úgy röpködtek körülöttük a kitépet lapok. Harry elővette az olvasmánylistát, és most először figyelmesen végigböngészte. A Szörnyek szörnyű könyve az első helyen szerepelt a legendás lények gondozása tantárgynál, szóval ezért írta Hagrid, hogy szüksége lesz a könyvre. Harry megkönnyebbült. Eddig azt hitte, hogy a vadőr egy újabb vérszomjas házi kedvenc ápolásában akar tanácsot kérni tőle. Mikor belépett a cikornyai és pacába, a boltos nyomban oda sietett hozzá. Roxford, kérdezte köszönés helyett. Az új könyveidért jöttél? Igen, bólintott Harry. Kérek egy... Menj odébb. A boltos türelmetlenül félre söpörte Harryt, majd felhúzott egy pár vastag bőrkesztyűt, kezébe vett egy hosszú, göcsörtös sétabotot, és már indult is a szörnykönyvek ketrece felé. Várjon, szólt rá sietve Harry. Olyanom már van. Már van. A boltos kimondhatatlanul megkönnyebbült. Hála az égnek. Ma már ötször haraptak belém. Szakadó papírzaja hallatszott, két szörnykönyv elkapott egy harmadikat, és azon voltak, hogy kettétépjék. Elég volt, eresszétek el, kiabált a boltos, s a sétabotot a rácsok közt bedugva szétkergette a verekedőket. Soha többet nem rendelek ezekből. Ez kész őrültek háza. Nem bosszankodtam ennyit a láthatatlanság láthatatlan könyve óta. Abból is megvettünk 200 példányt, egy vagyonba került, és szőrén szállán eltűnt az összes. Nos, akkor mit adhatok neked? Harry a listába pillantott. Kérek egy példányt a jövő zenéjéből. Cassandra Wablackitól. Á, kezded a jóslástant? A boltos lehúzta a kesztyűt, és elindult a jövendőmondás részleg felé, ami az üzlet egyik hátsó sarkában kapott helyet. A polc előtt álló kis asztalon egy sor jóskönyvet állítottak ki. Egyebek között a Nézz szembe a jövővel, avagy Felkészülés a kínos meglepetésekre, és a Kormos kristálygömb címűeket. A boltos felmászott egy létrára, majd kist vártatva egy vastag, fekete könyvvel tért vissza. Tessék, a jövő zenéje. Praktikus útmutató az alapvető jós módszerekhez. Bemutatja a tenyérjóslást, a kristálygömb használatát, a madárbél olvasást. Harry azonban most meg se hallotta a boltos szavait. Figyelmét egy másik könyv kötötte le, amit az asztalra kirakott művek között pillantott meg. Halálos ómenek, avagy mi a teendő, ha a sorsunk megpecsételődött. Ez volt a címe. A boltos követte Harry pillantását. Ha rám hallgatsz, azt nem olvasod el, jegyezte meg csevegő hangon. Minden sarkon halálos ómeneket kezdesz látni tőle, és végül a félelem fog a sírba vinni. Harry azonban kitartóan merett a könyv borítóját díszítő képre, ami egy hatalmas, világító szemű fekete kutyát ábrázolt. Mintha látta volna már valahol ezt az állatot. A boltos Harry kezébe nyomta a jövő zenéjét. Adhatok még valamit? Kérdezte. Igen. Harry végre levette tekintetét a kutyáról, és szórakozottan a listára nézett. Kellene még az átváltoztatásról haladóknak, és a varázslástan alapfokon 3. 10 perccel később, mikor új könyveivel a hóna alatt kilépett a cikornyai és pacából, még mindig a kutya járt a fejében. A foltozott üst felé vette útját, ám szinte nem is látta, hova lép, és egyre másra beleütközött a többi járókelőbe. A fogadóba érve egyenesen felsietett a szobájába, és az ágyra dobta a könyveket. Amíg vásárolt, valaki kitakarított nála. Az ablak nyitva volt, ragyogó napfény áradt a szobába. A ház utcai frontja felől beszűrődött az elhaladó mugli buszok motorzúgása, és Harry hallani vélte az abszolút járókelőinek távoli tompa zsivaját is. Tekintete a mosdó feletti tükörre, és abban saját képmására tévedt. Nem lehetett halálos ómen, jelentette ki dacosan, mintha tükörképét akárná meggyőzni. Mikor azt a valamit láttam a magnólia közben, nagyon feldúlt voltam. Biztos csak egy kóbor kutya volt. Ösztönösen felemelte a kezét, és a homlokába simított a hajfürtjeit. Hiába áltatod magad, öregem, felelte rekedten a tükörképe. Ahogy teltek múltak a napok, Harry egyre izgatottabban várta, hogy találkozzon Ronnon és Hermionével. Bármerre járt, tekintetével őket kereste a tömegben. A tanév kezdett közelettével mind több és több roxfortos diák tűnt fel az abszolúton. A Quidditch-a javából boltban Harry összefutott két griffendéles évfolyamtársával, Seamus Finnegannel és Dean Thomasszal. Ők is nyálcsorgatva bámulták a tűzvillámot, a cikornyai és paca előtt pedig találkozott az igazi Neville Longbottommal, aki egy kerekarcú, reménytelenül feledékeny fiú volt. Nem állt megbeszélgetni vele, mivel Neville épp tagba szakadt nagyanyja szemrehányásait hallgatta, amiért elveszítette az olvasmány listáját. Harry borzongva gondolt rá, mi lenne, ha a nagymama fülébe jutna, hogy Neville adta ki magát, amikor a mágiaügyi minisztérium nyomozói elől bujkált. A vakáció utolsó napjának reggelén Harry már azzal vigasztalodott, hogy ha előbb nem is, másnap a Roxford Expressen biztosan viszont láthatja Ront és Hermionét. Kibújt az ágyból, felöltözött, és elindult, hogy még egyszer utoljára megcsodálja a tűzvillámot. Épp azt latolgatta, hogy hol ebédeljen, amikor valaki a nevét kiáltotta. Harry! Harry! Harry a hang irányába fordult, és boldogan elmosolyodott. Mindkét barátja ott ült a Florian Fortescue fagylalt szalon teraszán. Ron arcát elborították a szeplők, Hermione ellenben csokoládébarnára sült, és mindketten lelkesen integettek felé. Na végre, szólt vigyorogva Ron, mikor Harry leült az asztalukhoz. Először a foltozott üstben kerestünk, aztán a cikornyai és pacában, meg Madame Malkinnál. A vásárlást már a múlt héten elintéztem, legyintett Harry. Egyébként honnan tudtátok, hogy a foltozott üstben lakom? Apától hangzott Ron tömör válasza. Mr. Wesley a mágiaügyi minisztériumban dolgozott. Így nem csoda, hogy hallott Marge néni sorsáról. Tényleg felpuffasztottad a néni kédet, Harry? Kérdezte szemrehányóan Hermione. Nem szándékosan védekezett Harry, miközben Ron a hasát fogta a kacagástól. Elvesztettem a fejem. Ez nem vicces, mérgelődött Hermione. Kés csoda, hogy nem csapták ki Harryt. Igazad van, bólintott Harry. A kicsapás még hagyján. Attól féltem, hogy börtönbe dugnak. Most Ronhoz fordult. Azt nem mondta édesapád, hogy miért volt Caramel ilyen elnéző? Biztosan, mert rólad van szó, vonta meg a vállát Ron. A híres Harry Pottert nem bántják. Kíváncsi vagyok, én mit kapnék a minisztériumtól, ha lufit csinálnék a nénikémből. Persze, előbb exhumálniuk kéne engem, mert anya rögtön kitekerné a nyakamat. Egyébként este megkérdezheted apát a dologról. Képzeld, ma mi is a foltozott üstben alszunk. Holnap együtt mehetünk a King's Cross-ra. Sőt, Hermione is marad éjszakára. Hermione mosolyogva bólintott. Anya és apa reggel kiraktak itt az összes iskolai holmimmal együtt. Szuper, lelkendezett Harry. Na és megvetétek már a könyveket, meg ami még kell? Ezt nézd meg, bólintott büszkén Ron. Egy zacskóból hosszúkás dobozt vett elő és kinyitotta. Vadonatúj pálca. 14 hüvelykes fűzfa, egy szarvú szőrmaggal. És az összes könyvem is megvan. Ron a széke alatt rejtőző szatyorra bökött. Mit szólsz ahhoz a szörnyeteges? Az eladó majdnem síró görcsöt kapott, amikor mondtuk neki, hogy kettőt kérünk. És azok micsodák, Hermione? Kérdezte Harry, a lány melletti székre mutatva, ahol nem is egy, de három dudorodó szatyor sorakozott. Nekem több új tantárgyam lesz, mint nektek, bontvállalt Hermione. Ezek a könyvek kellenek a legendás lények gondozásához, a jóslástanhoz, az ősi rúnák tanulmányozásához, a mugli ismerethez. Minek neked mugli ismeret? Tárta szét a karját, Ron. Hisz muglik között nőttél fel. Mindkét szülőd mugli. Mi újat mondhatnak még neked? A varázslók szemszögéből még soha nem vizsgáltam őket, felelte nagy komolyan Hermione. Szóval ebben a tanévben lemondasz az evésről és az alvásról? Csóválta a fejét Harry. Ron nevetve bólogatott. Hermione eleresztette a megjegyzést a füle mellett. Van még 10 gallonom, szólt az erszényébe pillantva. Szeptemberben lesz a születésnapom, és kaptam anyától meg apától egy kis pénzt, hogy előre vehessek magamnak valamit. Mondjuk egy szép könyvet, kérdezte ártatlan arccal Ron. Hermione nem hagyta magát felbosszantani. Nem könyvet veszek, felelte. Igazából egy baglyot szeretnék. Harrynek ott van Hedwig, neked meg Errol. Errol nem az enyém, rázta a fejét Ron, hanem az egész családé. Az én állatom Makesz. Előhúzta a zsebéből öreg patkányát, és letette az asztalra. Meg kéne vizsgáltatnom. Eléggé megviselte az egyiptomi klíma. Makesz valóban lefogyott kissé, s a bajsza is lefelé konyult. Van a közelben egy állatkereskedés, jegyezte meg Harry, aki már úgy ismerte az abszolutat, mint a tenyerét. Ott vehetsz valami délcegítőt Makesznak, és Hermione is megveheti a bagját. Kifizették hát a fagylaltjaikat, majd átkeltek az utca túloldalára. A mágikus menazsériában a vevőknek jutott a legkevesebb hely. A falakon, a padlótól a mennyezetig ketrecek és galickák sorakoztak, és nem csak a bűz, az aj is szinte elviselhetetlen volt. A ketrecek lakói egymást túlharsogva víjogtak, rikoltoztak, cincogtak és sziszegtek. A pult mögött álló boszorkány épp egy varázslónak adott tanácsokat a kétfejű gőték gondozásáról. Harrynek, Ronnak és Hermionénak várakozás közben volt idejük szemügyre venni az állatseregletet. Az egyik ketrecben két megtermett piros varangy döglött dongókat falatozott szép komótosan. A kirakat mellett drága kövekkel kirakott páncélút óriás teknőssüt kérezett. Egy terrárium oldalán narancsszínű mérges csigák araszoltak felfelé, míg a szomszédos ketrec lakója, egy kövér, fehér nyúl, időről időre hangos pukkanással cilinderré változott. Emellett volt a boltban mindenféle színű és fajtájú macska, egy kalitkára való holló és egy kosárnyi krémfehér szőrgolyó. Utóbbiak hangosan dudoráztak. A pulton álló tágas ketrec pedig tele volt nyulánk fekete patkányokkal. Ezek hosszú kopasz farkukat összeakasztva egy kötélugrásra emlékeztető játékkal múlatták az időt. A gőtés varázsló végre távozott, és Ron előadhatta kívánságát az eladónak. A patkányomról lenne szó, magyarázta. Eléggé rossz bőrben van, mióta hazahoztam Egyiptomból. Tedd le a pultra, rendelkezett a boszorkány, és elővett egy otromba fekete keretes pápa szemet. Ron kihalászta Makeszt a belső zsebéből, és letette fajtársai ketrece mellé. Azok abba hagyták a játékot, és kíváncsian a rácshoz tódultak. Ron szinte minden ingóságához, így Makeszhoz is másodkézből jutott. A patkány egykor bátyja, Percy tulajdonát képezte, és bizony már eljárt felette az idő. A ketrec fényes szőrű lakói mellett különösen vihart vertnek tűnt. Morogta a boszorkány, kezébe véve Makeszt. Mennyi idős ez az állat? Nem tudom, vont vállat Ron. Elég öreg. Még a bátyámé volt. A boszorkány tüzetesen szemügyre vette Makeszt. Milyen képességei vannak, kérdezte. Ronnak be kellett látnia, hogy patkánya hosszú élete során a mágikus képességek leghalványabb jelét sem mutatta. A boszorkány megszemlélte Makesz téped bal fülét, majd mellső lábát, amelyről hiányzott egy új, és hangosan cicegett. Látom, átélt egyet s mást, jegyezte meg. Már ilyen volt, amikor Percy nekem adta védekezett Ron. Az ilyen közönséges vagy kerti patkányok legfeljebb 3 évig élnek, jelentette ki a boszorkány. Ha szeretnél egy strapabíró példányt, válasz ezek közül. A fekete patkányokra mutatott, akik erre nyomban folytatták ugrálós játékukat. Felvágos ficsúrok, motyogta Ron. Nos, ha nem akarod kicserélni, próbálkozz meg ezzel a patkány sziruppal, mondta a boszorkány, és kis piros fiolát vett elő a pult alól. Köszönöm, bólintott Ron. Mennyivel? Au! Ron 2 rét görnyett, valami súlyos, vörhenyes dolog a legfelső ketrec tetejéről, egyenesen ráugrott a fejére, majd onnan dühösen fújtatva Makesz felé szökkent. Ne, csámpás, ne! Rikoltotta a boszorkány, de Makesz addigra már kisiklott az ujjai közül, lezutyant a padlóra, és eliramodott az ajtó felé. Makesz, kiáltott fel Ron, és patkánya nyomában kirohant az üzletből. Harry követte. Eltartott vagy 10 percig, mire ráakadtak Makeszra, aki a Quidditch-a javából bolt előtti szemetes vödör alatt keresett menedéket. Ron visszagyömöszölte a reszkető patkányt a zsebébe, majd kobakját dörzsölve felegyenesedett. Mi a ménkű volt ez? Vagy egy óriás macska, vagy egy törpetigris, csóválta a fejét Harry. Hol van Hermione? Biztos megveszi a bagját. Elindultak visszafelé a zsúfolt utcán, de mire a mágikus menazséria elé értek, Hermione már jött is kifelé az üzletből. Bagoly helyett azonban a hatalmas vörös macskát cipelte a karjában. Te megvetted ezt a szörnyeteget? Hüledezett Ron. Hermione arca sugárzott az örömtől. Hát nem gyönyörű? Gusztus dolga, gondolta Harry. A macska sűrű rőd bundája egészségesen fénylett, de végtagjai kimerítették a karikaláb fogalmát, és morcos pofája olyan lapos volt, mintha frontálisan ütközött volna egy kőfallal. Most, hogy Makesz eltűnt a képből, a macska jámboran dorombolt Hermione karjában. Hermione, ez a vadállat kis hián megskalpolt engem, méltatlankodott Ron. Nem szándékosan tette, felelte Hermione. Igaz, csámpás? Na és mi lesz Makesszal? Ron dudorodó mellény zsebére bökött. Neki nyugalomra van szüksége. Hogy fogja kipihenni magát, ha ez a bestia folyton körülötte ólálkodik? Erről jut eszembe, ott hagytad a patkány szirupodat. Hermione Ron kezébe nyomta a piros fiolát. Fölösleges rémüldöznöd, csámpás nálam fog aludni. Makesz pedig a ti szobátokban. Nincs mitől félned. Szegény csámpás. A boszorkány azt mondta, hónapokig a boltban senyve, mert senki nem akarta megvenni. Na vajon miért, gúnyolódott Ron? A 3 jó barát a foltozott üst felé vette útját. A báron áthaladva megpillantották Ron apját, aki a reggeli prófétát olvasta. Harry nézett fel Mr. Wesley mosolyogva. Hogy vagy, fiam? Köszönöm, jól, felelte Harry, és barátaival együtt letelepedett az asztalhoz. Mr. Wesley letette az újságot, s Harry azon kapta magát, hogy újra farkas szemet néz Sirius Black immár jól ismert fotójával. Szóval még mindig nem kapták el? Nem. Mr. Wesley komoran rázta a fejét. A minisztérium összes dolgozóját ráállították az ügyre, de eddig nem jutottunk semmi eredményre. Kapnánk valami jutalmat, ha elfognánk? Kérdezte Ron. Jól jönne egy kis zseppénz. Ne légy nevetséges, fiam, mordult fel Mr. Wesley tőre szokatlan hevességgel. Blacket nem egy 13 éves diák fogja elkapni. De az aszkabani őrök kézre kerítik. Arra a nyakamat teszem. Ekkor lépett a bárba a csomagokkal megrakott Mrs. Wesley. Nyomában megérkezett a többi Wesley gyerek is, Fred és George, akik ikrek voltak, és most kezdték az 5. osztályt. Percy, az újonnan megválasztott iskola első, valamint Wesleyék legkisebb gyermekes egyben egyetlen lánya, Ginny. Ginny szívből rajongott Harryért, és mostanában még a szokásosnál is jobban zavarba jött a fiú láttán. Talán mert Harry az előző tanévben megmentette az életét. Elpirult, lesütötte a szemét, és motyogott valamit, ami akár köszönés is lehetett. Percy ellenben ünnepélyesen kezet nyújtott Harrynek, mintha most találkozna vele először, és így szólt. Harry, örülök, hogy látlak. Szia, Percy, felelte visszafojtott nevetéssel Harry. Remélem, jól vagy, biccentett nagy komolyan Percy, miközben kezet ráztak. Harry úgy érezte, mintha a polgármester fogadásán lenne. Igen, köszönöm. Harry! Fred befurakodott bátyja elé, és mélyen meghajolt. Kimondhatatlan gyönyör viszont látni téged, kedves barátom. El vagyok bűvölve, tódította George, és Fredet félrelökve megragadta Harry kezét. Őszinte hódolatom öreg cimbora. Percy összevonta a szemöldökét. Elég volt, fiúk, szólt rá az ikrekre, Mrs. Wesley. Fred rámerett az anyjára, mintha most venné csak észre, hogy ott van, és most az ő kezét ragadta meg. Anya, szóhoz se jutok az örömtől. Azt mondtam, elég legyen, intette le a fiát Mrs. Wesley, miközben egy üres székre pakolta csomagjait. Szervusz, Harry, drágám. Biztosan hallottad már a nagy hírt. Büszkén rámutatott Percy vadonatúj ezüst jelvényére. Ő már a második iskola első a családban. És az utolsó, dörmögte Fred. Ezzel tisztában vagyok, komorodott el Mrs. Wesley. Belőletek még prefektus se lett. Minek lennénk prefektusok, méltatlankodott George. Látszott, hogy még az ötlettől is felfordul a gyomra. Meg is hallnánk az unalomtól. Ginny kuncogott. Jobb példát is mutathatnál a húgodnak, zsörtölődött Mrs. Wesley. Szerencsére van más, aki példát mutasson Ginnynek, jegyezte meg Percy gőgösen. Felmegyek, átöltözöm a vacsorához. George sóhajtva nézett távozó bátyja után. Képzeld, megpróbáltuk bezárni egy piramisba, mesélte Harrynek, de anya közbelépett. A szünidő utolsó napját ünnepi vacsora koronázta meg. Tom, a kocsmáros, összetolt három asztalt a külön szobában, és öt fogásos lakomával traktálta a hét Wesley-t, Harryt és Hermione-t. Hogyan megyünk holnap a pályaudvarra, apa, kérdezte Fred, miközben már a csokoládépudingnál tartottak. A minisztérium kocsikat küld értünk, felelte Mr. Wesley. Az asztalnál ülők mind felkapták a fejüket. Hogy-hogy, pislogott Percy. A te tiszteletedre, Percy, bizonygatta komoly képpel George. A kocsi órán lesz egy kis zászlócska, I.E. felirattal. I.E., mint istenítsetek engem, tette hozzá Fred. Percy és Mr. Wesley kivételével minden jelenlevő belekuncogott a pudingjába. Miért küld értünk autókat a minisztérium, apa? Ismételte meg a kérdést méltóság teljes hangon Percy. Saját kocsink már nincs, felelte válvonogatva Mr. Wesley, és mivel ott dolgozom, megteszik nekem ezt a kis szívességet. Harry figyelmét nem került el, hogy beszéd közben Mr. Wesley füle elvörösödött. Ronnal is mindig ez történt, ha zavarban volt. Szükség is lesz az autókra, jelentette ki szigorúan Mrs. Wesley. Van fogalmatok róla, mennyi csomagot visztek magatokkal? Jól is néznétek ki a mugli metrón. Jut eszembe, összepakoltátok a cokmókotokat? Ron még nem rakta be a ládájába az új szerzeményeit, panaszolta mártír hangon Percy. Az összes ott hever az ágyamon. Lefekvés előtt fejezd be a csomagolást. Ron, mert reggel már nem lesz rá idő, érkezett az anyai utasítás az asztal túlsó végéből. Ron dühött pillantást vetett Percyre. A gyerekek a kiadós vacsorától elálmosodva sorban felballagtak a szobáikba. Harry folytatta a csomagolást, s már épp végzett, amikor kiabálás ütötte meg a fülét. A hangok a szomszéd szobából szűrődtek át, ahol Percy és Ron lakott. Harry bezárta a ládáját, és elindult, hogy megnézze, mi a gond. Vége a második kazetta második sávjának.